Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Be tudunk-e fűteni az ünnepekre, lesz-e hosszú távon energiánk? Egyebek mellett ez is téma volt az uniós állam és kormányfők ezévi utolsó csúcs találkozóján. Hamarosan erről hallhatnak. De előtte a csúcs egyik másik témájáról. A tanács napirendjén volt ugyanis Oroszország és az ellene esetleg meghozandó szankciók. Az orosz külügyminiszter helyettes nem tartja kizártnak, hogy Oroszország közepes hatótávolságú nukleáris rakéták telepítésére kényszerül Európában. A politikus szerint ez akkor lesz, ha a nyugati államok nem csatlakoznak a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris fegyverek felszámolásáról szóló egyességhez. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének külsős munkatársa azt mondta, hogy egyre inkább egy újabb hidegháborús helyzet van kialakulóban. Jó járt Krisztiánnal beszélgettem.
Hát ugye itt elsősorban Oroszországnak a földrajzilag Európához tartozó területeire gondolnak itt az oroszok, valamint ugye a kaliningrádi exklávéra, ami egy ugye az Oroszországtól kívül eső terület ugye beékelődve oda Lengyelország és Litvánia közé. Tehát ide telepíthetnének rakétákat az oroszok, illetve Oroszországnak az európai területeire.
Mennyire van ennek realitása egyébként? Tehát ez csak egy fenyegetés, blöff, vagy pedig valóban meglépheti ezt Moszkva?
Ugye valóban meglépheti Moszkva, és ugye valójában nem is tudjuk, hogy meglépte már, hiszen valójában a felvetés az nem új, ugye az INF szerződés, ami 2019-ig volt érvényben, amíg ugye a Trump adminisztráció egyoldalúan fel nem mondta. A Trump adminisztráció érvelése éppen az volt, hogy azért lép ki az Egyesült Államok ebből a szerződésből, mivel Oroszország egyébként is rendre megsérti azt, tehát az amerikai hírszerzés információi szerint az oroszok egyébként is már telepítettek ebbe a úgynevezett közbűső hatótávolságú kategóriába eső rakétákat Oroszország európai területeire. Ugye röviddel azután, hogy a Trump adminisztráció felmondta ezt a megállapodást, Putyin elnök rögtön még abban az évben, 2019-ben előállt azzal a moratóriummal, hogy Oroszország nem fog telepíteni ilyen rakétákat európai területre is, hogy cserébe azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy ő se tegye ugyanezt, illetve a NATO sem. Tehát most ennek a felelevenítéséről van most szó, ugye a Ribakov-féle nyilatkozattal, illetve ugye azt láttuk, hogy múlt pénteken az orosz külügyminisztérium közzétette azt a listát, amit az Oroszország, az orosz vezetés elvárna az Egyesült Államoktól és a NATO-tól azokat a biztonsági garanciákat, amiket követel magának Oroszország, és ez a lista is tartalmazta azt, hogy ilyen úgynevezett közbenső hatótávolságú rakéták ne kerüljenek telepítésre NATO országokba, illetve olyan szomszédos nem NATO országokba, amik Oroszország szomszédai.
Mennyire kell ezt fenyegetésként értelmeznie a nyugatnak?
Azt hiszem, hogy nyilvánvalóan ezt Oroszország megléptheti, tehát dönthet úgy, hogy felmondja ezt a moratóriumot. Ugye gyakorlati jelentősége azért van kevésbé ennek a dolognak, hiszen ez maga az INF szerződés, amit ugye a Trump adminisztráció felmondott, kifejezetten ugye a szárazföldi telepítésű rakétákra vonatkozott. Ugye azt látjuk, hogy Oroszországnak vannak olyan kalibr cirkáló rakétái, amelyek hajófedélzetről vagy tenger alattjáróról indíthatók, ezek ugye a Fekete-tengerre vannak telepítve, ott állomásoznak, tehát egyébként is rendelkezik olyan eszközökkel Oroszország, amik ugye technikailag, gyakorlatilag ugyanebbe a kategóriába esnek, csak éppen azzal a különbséggel, hogy nem szárazföldről indítható eszközök, tehát gyakorlati jelentősége nem annyira van. Ugye az Egyesült Államok, ugye azt látjuk, hogy a mostani Biden adminisztráció sem döntött úgy, hogy visszalépte az INF szerződésbe, vagy akár tartaná magát az abban foglaltakhoz, tehát az Egyesült Államok védelmi beszerzési tervei között szerepelnek olyan rakétaeszközök, melyek ebbe a kategóriába sorolandók, de az Egyesült Államok ugye nyíltan Kínára célul ezekkel az eszközökkel, tehát az Egyesült Államok ázsiai szövetségeseinek területére kívánna adott esetben ezeket a rakétákat telepíteni, nincs arról szó, és ezt ugye a NATO is megerősítette, hogy Európába kerülnének telepítésre ilyen eszközök.
Ha A NATO, illetve az európai biztonságpolitikai vezetők nyilatkozatait nézzük, ami Oroszország irányába elhangzott Ukrajnával összefüggésben, akkor kijelenthető, hogy újabb hidegháborúban vagyunk, vagy annak legalábbis a küszöbén?
Azt gondolom, hogy lényegében igen. Ugye azt fontos látni, hogy az orosz felet nem feltétlenül zavarja, ugye az orosz cél az nem önmagában cél az, hogy jó kapcsolatokat ápoljon Oroszország a nyugattal. Oroszország célja az, hogy a nyugat figyelembe vegye Oroszország érdekeit, és ugye az orosz tapasztalat, a putyini vezetés tapasztalata az, hogy hiába volt adott esetben a 2000-es évek elején jó kapcsolata a nyugati országokkal, köztük az Egyesült Államokkal is, az Egyesült Államok, illetve a NATO rendre figyelmen kívül hagyta az orosz érdekeket, tehát Oroszország most elsősorban azt szeretné és azt próbálja meg kikényszeríteni, hogy az Ukrajna körüli helyzet eszkalációjával is, hogy a nyugat figyelembe vegye az érdekeit, és adjon számára olyan biztonsági garanciákat, amiket Oroszország követel. Tehát önmagában ugye azt látjuk, hogy ez a hidegháborús dinamikát jelenti, a hidegháborús keretrendszerhez való visszatérés, de ez Oroszországot egyáltalán nem zavarja, hogyha a nyugat valóban hajlandó egyeztetni vele és figyelembe venni az orosz érdekeket.
Jó járt Krisztiánt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének külsős munkatársát hallották. Brüsszeli hét. Az azonos nemű szülőket és gyermekeiket minden tagállamban családként kell elismerni, a gyermek szabad mozgáshoz való jogának biztosítása érdekében. Így döntött az Európai Bíróság. Az ügy azután került a testület elé, hogy a bolgár hatóságok megtagadták a születési anyakönyvi kivonat kiadását egy azonos nemű pár kislányának. A nemzetközi jogás szerint a döntésnek hosszú távú hatása is lehet. Tatár Tímea kérdezte Tóth Norbertet.
Úgy érdemes ezt elképzelni, mintha a hagyományos értelemben vett családot körülbástyázó nemzeti szabályok egy falat jelentenének, akkor ezt a falat nem rombolta le az Unió Bírósága, de néhány téglát kiütött belőle. Van egy bolgár állampolgárságú hölgy, és van egy Egyesült Királyság állampolgárságával rendelkező hölgy, és ők ketten házasságot kötöttek Gibraltáron, majd Spanyolországban folytatták az életüket, és született egy kis gyermekük, és a spanyol jog alapján elismerték lényegében családként a két hölgyet, illetőleg a gyermeket. Majd úgy döntöttek, hogy szeretnék kiállítatni számára a személyazonosító igazolványt, ami a születési anyakönyvi kivonat kiállítása is szükséges, és a bolgár hatóságok ezt megtagadták, arra hivatkozva, hogy a bolgár jogszabályok alapján a születési anyakönyvi kivonatban szülőként van egy apa és van egy anya, de ilyen nincs, hogy két anya, illetőleg az anya rovatban nem lehet feltüntetni egyszerre két anyát. Beperelték a bolgár államot a szülők, majd ezt követően a Szófiai Közigazgatási Bíróság megkérdezte az Unió Bíróságát, hogy vajon a bolgár államnak az álláspontja az összhangban van-e az unió jogával.
Szakértők most mérföldkőnek ítélik meg az uniós bíróságnak a döntését. Mit takar ez a döntés pontosan?
Lényegében azt mondta az Európai Unió Bírósága, hogy Egyesült Királyság állampolgárságával rendelkező hölgyet Bulgáriának el kell ismerni családtagként, másrészt pedig a gyermeknek, az egyikük által megszült gyermeknek ki kell állítani a személyazonosító igazolványt, illetőleg a születési anyakönyvi kivonatot, tehát a bolgár állampolgárságát el kell ismerni. Azért gondolhatják mérföldkőnek, bár ez némiképp vitatkoznék, hiszen szerintem mérföldkő ebben a vonatkozásban 2018-ban történt, az úgynevezett Kóman ügyben, ami egy Romániával kapcsolatos ügy volt, és igazából az már előkészítette a terepet a hasonló ügyeknek, úgyhogy ez lényegében folytatása a Kóman üggyel megkezdett útnak. Annyit lehet elmondani ezzel kapcsolatban, hogy nem kötelezi az Unió Bírósága a tagállamokat, azon tagállamokat, amelyek nem ismerik el az azonos nemű személyek házasságkötését, házasságkötésnek, hogy ezt tegyék meg a saját nemzeti jogukban, viszont ennek lehet hosszú távon ez a hatása.
Annak ellenére sem jelent ez kötelezettséget, mondjuk Magyarország számára, hogy ugye a napokban az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy az Európai Unió Bíróságának ítéletét nem vizsgálja felül?
Minden egyéb tagállam számára kötelezettség abban az értelemben, hogy el kell ismerni ennek a konkrét párnak a lényegében a család jogállását és a gyermeknek a családtagi jogállását. Tehát, hogyha mondjuk Magyarországra utaznának, akkor őket itt ugyanúgy, ahogy Bulgáriában, az Unió Bíróságának a döntés alapján családként kellene elismernie a magyar hatóságoknak, és minden olyan ország hatóságainak, ahol az azonos nemű személyek házasságkötésével szemben tiltó szabályok vannak. A személyi állapottal kapcsolatos területben, beleértve a családjogi kérdéseket is, ezek nemzeti hatáskörbe tartoznak, de nem kizárt az, hogy a jövőben az unió joga úgy fejlődik tovább, hogy ebben változás lesz, de pillanatnyilag még azért nem tartunk ki, tehát hogy nem egyértelműen jelent kötelezettséget a tagállamokra a tiltó jogszabályok feloldását illetően, de lehet egy ilyen hosszú távú hatása.
Tóth Norbert nemzetközi jogászt hallották. Brüsszeli hét. Az uniós kibocsátás kereskedelmi rendszer működésével és a taxonómia rendelettel összefüggő nézeteltérések miatt az EU 27-ek vezetői következtetések elfogadása nélkül zárták az energiaárakról szóló vitát. Ugyanezen a találkozón az unió szankciókkal fenyegette meg Oroszországot az Ukrajna elleni esetleges agresszió esetén. Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét kérdeztem.
Be tudunk-e fűteni? Van-e energiája Európának erre?
Energiája van Európának erre, tehát én úgy gondolom, hogy gáz, fűtés kimaradásokkal nem kell számolni Európában. Ugye az más kérdés, hogy milyen áron.
Ezt érdekes, hogy ezt mondod, bocsáss meg, mert voltak fűtés kimaradások állítólag Németországban.
Igen, de hogyha ezek voltak is, de én úgy gondolom, hogy ezek nem olyan, egész Németországra kiterjedő mértékűek voltak ezek a kimaradások. Nem láttam a konkrét eseteket, de ugye azért az látható, hogy persze sok minden múlik, de ugye nyilván, hogy a gáztárolóknak a feltöltöttsége most pillanatilag nem indokolja azt még, ugye ott, ahol a gázzal fűtenek alapvetően, hogy tartanunk kelljen attól, hogy rövid távon jelentkeznek a problémák. De most a tél elején vagyunk még, ami viszont kockázat jelent, lehet, hogyha nem, ha például az oroszok nem kezdenek el valóban több gáz szállítani, hiszen láthatóan, látványosan visszafogják a gázszállítást, nyilvánvalóan geopolitikai okokból, ugye megpróbálják az Európai Uniót bezsarolni, mert hiszen más magyarázat nem nagyon van erre, de akkor az viszont valószínűleg majd februárban, márciusban jelenthetne problémát, hiszen a stratégiai gázkészletek, ugye 70%-on vannak körülbelül, az ilyenkor szokásos 90% helyett. Ami azt jelenti, hogy most föl lehet szabadítani őket, és még fűthetnek is. Konkrétan megmondom őszintén, nem figyeltem a Németország jegyzetét, hogy nem tudok ásfoglalni, hogy van, milyen oka lehet.
De akkor még maradjunk egy fél gondolat erejéig mégiscsak Németországnál, ugyanis őket érinti elsősorban az északi áramlat beüzemeltetése. Ehhez kellenek még belülről is engedélyek, tehát németországi hivataloktól, illetve Brüsszel hogyan viszonyul hozzá?
Hát az északi áramlatot tudjuk, hogy ez egy forró krumpli, hogy így fogalmazzak mindenki számára, hiszen maga az Európai Bizottság is már számtalan alkalommal elmondta, hogy az északi áramlat projekt az egyetlen nem felel meg, ellentétes az Európai Unió energiauniós célkitűzésekkel, amelyek ugye azt mondják, hogy a gázellátást diverzifikálni kell. Az északi áramlat 2 ez csak annyiban diverzifikálja, hogy egy új útvonalat teremt, hoz létre, miközben egy régi útvonalat viszont kiiktat cserébe, hiszen ugyanazt a gáz szállítja más útvonalon, viszont a gáz, a forrás Oroszország nem változik. Egyébként ez az egyik, és akkor Németországra visszatérve, ugye Németországnál azért azt látni kell, hogy a németek valóban elkövettek egy, mondjuk így fogalmazunk így sokak számára, egy eredendő bűnt, amikor egyik napra a másikra döntöttek tulajdonképpen a nukleáris energiának a kikapcsolásáról, és ennek mérható messze menő következményei vannak tulajdonképpen a mai napig. Egyébként még egy dolog, még egy észrevétel az északi áramlat 2-vel összefüggésben, ez pedig az, hogy az északi áramlat 2-n szállítandó gázt nem igazából a német piacra szánják, hanem alapvetően Közép- és Kelet-Európába, Ausztrián keresztül.
Tehát jól értelmezem, hogy akkor az északi áramlat 2-ből akár mi is kaphatunk?
Igen, abszolút, és hát ez a terv igazából, ugye, hogy ha megnézzük, hogy Magyarország, amikor megkötötte most az MVM pontosabban, hiszen nem a magyar állam kötötte meg hivatalosan a hosszú távú gázszállítási szerződést Gazprommal, akkor ugye annak az egyik része, nem, egyik része, hogy délről érkezne gáz, a másik része pedig, hogy a majdani északi áramlat 2-n érkezne gáz Magyarországra. Igazából meg kell nézni az irányokat. Az irányok azt mutatják, hogy ahogy Németországon van a beszállítási pont, és onnan gyakorlatilag a gázvezetékek már rendelkezésen a Csehország és Ausztria felé, ugye ausztriai Baumgarten gázközpont felé, és onnan tovább Magyarországra. Tehát igazából az történik, hogy az északi áramlat 2 az nem Észak-Nyugat-Európának a gázellátását fejleszteni tovább, vagy pedig oldaná meg még jobban, hiszen ott az elég normális időben az egy elég jó ellátott piac, hanem Közép- és Kelet-Európáé, tehát ugyanazt, amit eddig a ukrán gázvezetéken keresztül láttak el.
És hogy látod, mikor kapott zöld jelzést ez a projekt? Akár a németek részéről, akár Brüsszeltől?
Igen, ugye az látható, hogy most folyik egyfajta pozicionálás, és egyébként nyilvánvalóan ez a mostani gáz ár mizéria, meg gáz mizéria bizonyos helyeken is, ezzel össze is függ, hiszen Vladimir Putyin ezt be is jelentette, hogy az Oroszország kész arra, hogy több gázt pumpáljon a rendszerbe, de ahhoz az északi áramlat 2-t jóvá kellene hagyni. Most pillanatnyilag a német regulátor, a német szabályozó hatóság kezében van a döntés, amely elhalasztotta ezt a döntést egészen nyárig, tehát most nyárig nem lesz döntés, ami azt is jelzi igazából, hogy a különböző erők, amelyek egymásnak feszülnek, ideértve az Egyesült Államokat is, egyelőre még nem dőlt el, hogy melyik irányba mozduljon ki a dolog. A német gázszabályozó hatóság természetesen talált egy olyan okot, ami hátráltathatja, késleltetheti az északi áramlat kettőnek a jóváhagyását, a technikai jóváhagyását, ez pedig az, hogy egy leányvállalatot kell létrehozni a Gazpromnak. Nyilván egy olyan kérdésről van, egy kicsit alibi döntésről van szó, és utána azt is látni kell, hogyha a német gázszabályozó hatóság egy olyan döntést hoz, ami nincs összefüggésben, vagy nincs összhangban az európai szabályokkal, akkor az Európai Bizottság is még felülvizsgálhatja, illetve az Európai Bíróságnak már van egy olyan ítélete az első északi áramlat egy Opál gázvezetékkel kapcsolatban, ami kifejezetten akkor felülbírálta a német gáz szabályozó hatóságnak a döntését.
Tehát ezek szerint az északi áramlat kettőből akkor ezen a télen nem nyerhetünk energiát?
Rövid távon nem, ugye a gáz vezeték készen van, és azt mondják éppen az a legfőbb érve mellett, hogy ez működésbe lépjen, hogy ezt most már nem nagyon lehet visszacsinálni. De én úgy gondolom, hogy a következő hetekben, hónapokban, és ugye ez a nagy kérdések egyiken most Európában, ami foglalkoztatja a világot, vagy a félvilágot, történik-e valami az ukrán-orosz határon, mert egy orosz agresszió esetén nagy a valószínűsége annak, hogy az új német kormány kénytelen lenne beáldozni az északi áramlat kettőt is, tehát ezen az egyik szankció mondjuk Oroszországgal szemben. Meglátjuk, hogy erre szükség lesz-e vagy sem, csak azt akartam jelezni ezzel, hogy rendkívül nagy a bizonytalanság most a északi kettő gázáramlat, vagy északi kettő áramlat projekt körül.
Hogyha már említetted Oroszországot, akkor az év utolsó Európai Uniós csúcsán nem csak az energia volt napirenden, hanem Oroszország is, ugye Ukrajna fenyegetése, illetve amilyen szerepet talán játszhat közvetve is a belorusz határnál történtekért. Mit döntöttek erről az állam és kormányfők? Lesznek-e szankciók ismételten Moszkva ellen?
Igen, azt hiszem, a látható a szövegből is kiolvasható, hogy rövid a szöveg igazából, hogy odáig elmentek, ameddig most ebben a pillanatban elmehettek, az, hogy gyakorlatilag súlyos következményeket és a szankciókat helyeztek kilátásba, anélkül, hogy ezeket részletezték volna természetesen. Ugye én úgy gondolom, hogy Ursula von der Leyennek volt egy olyan nyilatkozata egy sajtótájékoztatón, ahol utalt rá, hogy az oroszoknak azért jelzik azt, hogy ezek a szankciók miből állhatnak konkrétabban, de ezt nem fogják nyilvánosságra hozni. Magyarán itt arról folyik, most az Európai Unió és az amerikaiak erőfeszítései abban az irányba mennek, hogy ne kelljen szankciókat alkalmazni. Ezért belengedték a szankciók alkalmazásának a lehetőségét, sőt, súlyos szankciókat is, anélkül, és ezzel nyilvánvaló az, hogy bizonytalanságban hagyják az orosz felet is, hogy megnevezték volna konkrétanlegesen nyilvánosság előtt, hogy milyen szankciókat fognak alkalmazni. Tehát megpróbálja mindenki, ahogy mondani szokták, elkerülni a legrosszabbat és bízni a legjobban. Hogy ez lesz-e vagy sem, az majd nyilvánvalóan minden igazából Moszkva kalkulációin múlik, a Kreml kalkulációin, hogy ami most történik, az a példátlan csapatmozgás az orosz-ukrán határon, ez tényleges szándékot tükröz, hogy Oroszország megpróbálja tulajdonképpen ezt az ukrán kártyát egy irányba eldönteni, vagy pedig mondjuk így a szokásos, de minden korábbinál vakmerőbb orosz blöfről van szó. Szerintem az utóbbi sincs kizárva.
Csak ugye Oroszországnak azért van egy aduásza a kezében, így télen, meg pláne, hogy elzárja a gázcsapot.
Ez az az aduász, amit rövid távon az oroszok láthatóan most maximálisan megpróbálnak kihasználni, hogy nyomást gyakoroljanak az Európai Unióra, és az arra is jó, hogy nyomást gyakoroljanak az európaiaknak a pszichológiájára is. Ugye nagyon fontos ez, hiszen lélektanilag ez egy fontos dolog, ha lennének gázkimaradások, gázszállítás kimaradások, nyilvánvalóan akkor az emberek többségét el lehet bizonyítani abban, hogy az egész klímacsomag, amit az Európai Unió most próbál megrágni, hihetetlen csomag, szükség van erre egyáltalán, mikor azt látjuk, ugye, hogy az oroszok rövid távon megmutatják nekünk igazából, hogy a gáz nélkül semmire sem mentek. A válasz kétrétű az Európai Unióban, és ennek mind a kettőnek vannak hívei. Van, akik azt mondják, hogy tessék, Putyin zsarolása jól működik, és igaza van teljesen, hiszen papolunk arról, hogy nekünk nem lesz szükségünk gázra hamarosan, azt az első adandó alkalommal igazából könyörgünk az oroszoknak, hogy gáz szállítsanak. A többiek viszont, és azt hiszem a mainstream, hogy a fülsodor most egyre inkább ide tartozik, azt mondja, hogy lám-lám. Épp ez a bizonyíték arra, hogy miután az Európai Unió így rászorul ennyire importőrként az orosz gázra, ezért úgy tudja csak igazából az energiaárakat a jövőben szabályozni, hogyha áttér, felgyorsítja a megújuló energiaforrásokra való áttérést. A kérdés az, hogy ez mibe kerül, ugye rövid távon láthatóan ennek vannak kockázatai, és képes lesz az Európai Unió ugye ezt anélkül tulajdonképpen átvészelni, hogy az egész csomag, klímacsomag, ami azért sokkal messzebb menő, egy gazdasági modellváltást is tartalmaz, ne sérüljön.
Még nagyon röviden arról, szinte távirati stílusba, hogy azért még továbbra is itt van velünk a koronavírus járvány, az Európai Gyógyszerészeti Ügynökség pedig elfogadott egy újabb vakcinát, pontosabban zöldjelzést adott neki.
Igen, ugye a Novavax kicsit később befutónak tűnik, de miután a COVID-19 vírus is, vagy a koronavírus járvány sem enyhül túlságosan, ezért még ennek valószínűleg erre a vakcinára is szükség lesz. Ez annyiban más ez a vakcina a többiektől, hogy ez egy fehérje alapú vakcina. Itt nem is folytatnám tovább, de az nyilvánvaló, hogy különbözik az előzőektől. Pontosan mit jelent, azt nem tudom, de a lényeg az, hogy a Novavax is bejelentkezett, ami megint azt jelenti, hogy az Európai Unió portfólióját tudja szélesíteni, és ugye ezeknek a vakcináknak egy része valószínűleg azért majd, amit az Európai Unió megrendelt, hiszen úgy néz ki, hogy ebből 2022-ben 100 millió darab adag vakcina jöhet a Novavax-tól. Ennek egy része nyilvánvalóan majd külföldön fog landolni, hiszen azt látjuk, hogy az Európai Unió ugye abból a logikából indul ki, amit könnyű megérteni, nehéz megvalósítani, hogy addig nincs biztonságban senki, ameddig mindenki, hiszen tudjuk azt, hogy egyre több variáns keletkezhet más olyan kontinenseken, ahol az emberek nincsenek beoltva, és ez folyamatosan is újra és újra az Európai Uniót is olyan helyzetbe hozza, hogy például most Hollandiában megint két héten bezárt szinte minden.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adása jövő héten várom önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!